is nagyon szépen köszönöm azt a hosszú és részletes bemutatást, illetve magát a meghívást. Ez mindenképp egy igen kihívó feladat, mondom, nem csak számomra, hanem az előttem szólóknak is, ugyanis amikor mi állunk itt, akkor egy olyan témához próbálunk hozzászólni, amihez gyakorlatilag nem is értünk. Úgyhogy mielőtt belekezdenék a mondókám, az elmúlt személyesen szeretném egy történetet elmesélni, hogy milyen érzés itt állni, hogy jó pár éve Debrecen környékén végeztünk kedves barátommal kutatásokat, többek között a Füsti Fecskével foglalkoztunk, és a feladat része volt, hogy faluban próbáltuk fölvenni a fecskék éneket, és mivel mi dolgozunk, egy ilyen nagy parabola antenna volt, és hát ezzel járkáltuk a faluban, és hát ugye elég furán néztek ránk a helyiek, és egy pillanatban egy kedves nénike kiszólt az ablakból, hogy fiatal ember legyen szó, és az én témát is megjavítom. Úgyhogy körülbelül most is ilyen helyzetben érzem magam. Tehát amiről én próbálok beszélni, amit én csinálok, az esetleg önöknek, nektek egy kicsit távoli lehet. A célom az, hogy egymáshoz egy kicsit közelebb kerüljünk, és esetleg érdekes diskurzust alakítsunk ki az előadás végére. A feladatomnak azt tekintem, hogy amiről én szeretnék beszélni, próbálok először egy átfogó definíció hálózatot adni, ami alapján tájékozódni tudunk arról, hogy nagyjából miről is kívánok beszélni. Tehát például a címben megjelent ez a szó, hogy replikátor. Mit jelent ez a szó egy evolúcióbiológus számára? Hát, hogyha valaki járt is a tudományos fantasztikus filmek világában, akkor már hallott ezt a kifejezést. Például olyan gépeket tekinthetünk replikátoroknak, amik bizonyos tárgyakat tudnak, bizonyos minták alapján képezni. Azt, hogy ez hogy történik, ez a replikáció, ez egy elég tudományos és fantasztikus elképzelés, de itt számunkra a lényeg az, hogy létezik valamilyen minta, ami alapján mi bizonyos dolgokat sokszorosítani tudunk. Hogy egy kicsit egyértelmű legyen az, hogy miről szeretnénk replikátor címszóval beszélni, ezt a nagyon régi mechanikus modellt szeretném megmutatni, ez a Penrose-féle modell. A lényeg az, hogy ha nekünk ilyen tornyokból összerakható fakockáink, aminek különböző elemei vannak, ami fontos számunkra, hogy a felső kis csapocskák állása az valamilyenféle, tehát azok vagy fölfelé, vagy lefelé állhatnak, ezek valamiféle információt hordoznak. Hogyha nekünk van egy felső középen látható két oszlopon, mint egy kiinduló állapot, és elkezdjük ezeket a kockákat rázogatni, akkor előfordul olyan pillanat, amikor ezek a tornyok összekapcsolódnak, és ezeknek a mechanikája olyan, hogy az összekapcsolás során fölveszik az újonnan kapcsolódó oszlopok a kiindulási csapok állását. És hogyha még tovább rázzuk, akkor már négy ilyen kis tornyocska kapcsolódik össze, és a további elemek, tehát van például a legalább ilyen távtartó elem, amik nem engedik, hogy ezek a négy ilyen oszlop szorosan együtt maradjon, így módon szétválik megint, kettő darab, két egységből álló oszlopot kapunk, és hogyha megnézzük, a lényeg az, hogy volt egy kiinduló kettes oszlopunk bizonyos csapálással, és az eredmény az lett, hogy végül a rázogatással kaptunk ennek egy másolatát, tehát az utódokban megfigyelhető csapálások azok a kiindulási állapottal azonosak. Tehát itt egy replikáció történt ebben a folyamatban. Hát miért érdekes ez a történet a replikáció biológusoknak, illetve evolúcióbiológusoknak, ugyan a biológiai örökítőanyag, a DNS is ezen az alapon működik, az egy replikátor. Itt nem fakockák és nem különböző tudományos, fantasztikus elmélettel működő robotok végzik ezt a replikációt, hanem itt szigorú molekuláris szabályok szerint kapcsolódó nukleotidok biztosítják azt, hogy, hogy a megfelelő ellen történjenek a kapcsolódások, és különböző enzimek segítségével, ha egy ilyen kettős spirálú DNS szétnyílik, a megfelelő párosodási szabályok szerint a komplementer párok kialakulnak, és így módon a DNS a sejtosztódás előtt így meg tud kettőződni, önmagáról egy replikátumot hoz létre, és ez gyakorlatilag a földi élet alapja, ez a replikátor funkció, illetve ez a mechanizmus. És ha visszatérek a tudományos, fantasztikus gondolatvilágba, ennek az a folyamánya, hogyha az életet replikátorokkal próbáljuk definiálni, hogyha elmegyünk egy idegen bolygóra, és szeretnénk életet találni, vagy bebizonyítani, hogy élet létezik a Földön kívül, és akkor egy ilyen replikátor mechanizmussal kell, hogy szembe találkozunk, és nem pedig zöld apró manocskákról. Tehát bármilyen, lehet, hogy egy teljesen más anyagvilágra épülő mechanizmusról ráépül ez a replikátor mechanizmus, de hogyha életet szeretnénk találni, és evolúcióbiológiailag definícióknak megfelelő életet szeretnénk találni más bolygókon, akkor ugyanilyen alapon működő replikátorokat keresünk. Hát miért beszélek én annyit a replikátorokról? Ugye ez a replikáció mechanizmusa az alapja az öröklődésnek, hogy a genetikai információ az bizonyos generációval, a következő generációval öröklődik. Tehát ha megfigyelünk egy adott pillanatban egy adott tulajdonságokat bizonyos egyedeknél, akkor ezek az egyedek az utódaikra örökítik a genetikai anyagukat, és ez a genetikai anyag az utódokban fog kifejeződésre jutni, és így módon kifejeződnek ugyanazok az információk a következő generációban. De, és itt jön be a számunkra talán, illetve mindannyiunk számára érdekes történet, hogy replikáció, illetve ilyen öröklődés az nem csak a genetikai vonalon történhet, hanem a generációk között bizonyos környezeti tényezőkről is történhet információ átadás a genetikai vonalon túl, aminek a hátterében ugyanúgy egy replikátor mechanizmus húzódik. Tehát, ha a nyelvre gondolunk például, vagy bármilyen kulturálisan öröklődő mechanizmusra, tanulás során a környezetünkről megszerzett információk a következő generációra szintén egy replikációs mechanizmus segítségével, amit maga a tanulás, juttatunk át a következő generációba, és ott fog kifejeződésre lépni. És itt vagyunk már a számunkra, az önök számára érdekes területen, előkerülhetnek az egyik legjobban ismert példa maga a nyelv, de beszélhetünk bármilyen kultúráról, divatról, vagy akár az interneten megfigyelhető jelenségekről, aminek a hátterében ugyanilyen kulturális csatornákon keresztül történő öröklődés húzódik. Itt annyi különbség van még a történetben, hogy itt a replikátor mechanizmusokat nem a génekben történik, hanem ennek analógiára mémeknek hívjuk őket. És gyakorlatilag, hogyha a kulturális evolúcióról beszélünk, kulturális úton történő öröklődésről, akkor a mémekre kell fókuszálni. Miért érdekes az evolúcióbiológus számára ez a kulturális öröklődés? Ugye az evolúcióbiológus az a Darwin természetes szelekció gondolatvilágában gondolkodik, aminek három fő komponense van. A természetben kell, hogy legyen egy bizonyos változatosság, az egyedek, illetve fajok különböznek egymástól. Ezekkel a különböző változatokra eltérő szelekció hat, mert a különböző tulajdonságokkal bíró egyedekre más túléléshez jellemző. Tehát akik jobban túlélnek, rátermettebbek, azok képesek az örökítő anyagaikat, a tulajdonságokat a következő generációra eljutatni. És ezt hívjuk szelekciónak. Ami nagyon fontos, hogy a háttérben van egy öröklődés, tehát hogy a tulajdonságok örökölhetőek kellenek, hogy legyenek. És ugyanez a folyamat leírható a kulturális evolúcióra, amikor a háttérben nem gének vannak, hanem mémek. Itt is beszélhetünk variánsokról, különböző változatok léteznek egy adott kultúrán belül, a nyelven belül, de ugyanígy a kultúrák között is, a kultúrák, vagy a nyelvek között is. Ezekre a változatokra hat bizonyos szelekció, egyes változatok jobban öröklődnek, tehát jobban átadódnak a következő generációban, mint mások, és ez maga egy szelekciós folyamat. A háttérben mindig van egy tanulás mechanizmus, ami az öröklődésnek felel. És erre az analógiára egyébként egy nagyon sok disziplinát rá tudunk húzni. A génekkel ugye genetika, evolúcióbiológia, kladisztika, géntechnológia foglalkozik. Míg a mémekkel, tehát a szociális, a kulturális csatornákon átadódó információkkal, az archeológia, etnográfia, nyelvészet, kulturális antropológia foglalkozik. És az analógiából fakadóan ez, én azt gondolom, hogy érdemes lenne ezek között a disziplinák között egy diskurzus kezdeményezni, illetve folytatni, mert ami az egyik szinten megismerjük, az esetleg a másik szinten is hasznos lehet, és ez oda-vissza működik. Tehát miről szeretnék én itt beszélni, tehát most már nagyjából eljutottam oda, ahol én nagyjából a kis történetemet be tudom illeszteni. Én két szinten működő kulturális evolúcióról szeretnék beszélni. Az egyik egy rövidebb időskálán működő kulturális evolúció, amikor bizonyos fogalmak vagy szavak túlélésével, illetve öröklődésével foglalkozunk, és azt nézzük, hogy ezek a fogalmak, szavak hogyan, milyen mechanizmusok alapján képeznek egy kulturális evolúció alapján működő rendszer. Az előadás második részében az időskálát szeretném egy kicsit kitolni, ott már magukról nyelvekről, nyelvjárások, nagyobb egységekről és egy hosszabb időskálán nem mutatkozó változások halmazáról szeretnék beszélni. És hogy az első, a történet első részére rátérjek, én nem a nyelvészetre, illetve nyelvi problémákat szeretnék felvetni, illetve érintőlegesen majd utalni fogok kapcsolódási pontokra, de én megmaradnék annál, amihez nagyjából úgy értek, hogy az állati kommunikációból szeretnék bizonyos példákat hozni, és keresni kapcsolódási pontokat, illetve a kulturális evolúció szempontjából érdekes problémákat hangsúlyozni. Hogyha az állati kommunikációról beszélünk, már hallottuk, hogy általánosabban véve azt mondhatjuk, hogy az állatoknak igazából nincsen nyelve, hanem egy jelrendszer, egy szignálrendszerrel dolgoznak, még a bonyolultabbnak tűnő kommunikációs rendszerrel operáló állatok, és ezek analóg jelek tulajdonképpen, és ezek többnyire genetikai öröklődtek. Ennek ellenére én azt szeretném hangsúlyozni, hogy néhány CET és madárfajnál leírták, hogy ez nem feltétlenül így van, ugyanis az egyedek és a fajok egy óriási nagy változékonysággal jellemezhető, gyakorlatilag egy egyedi szinten változó repertoár és szókincsel találkozhatunk nagyon sok fajnál, és igenis a tanulás és az egyedfejlődés ez egy fontos dolog, ami meghatározza az öröklődést. Leírtak ugyanúgy dialektusokat, mint az emberi nyelvben, és bizonyos kontextusunk és illetve szemantikai eltűnhető elemeket. Én azt gondolom, hogy ezek a kivételek, illetve példák fontosak a számunkra, illetve egy ilyen interdisziplinális diszkusszióhoz, mert pontosan ezek a minták gondolkodtatnak el minket az emberi nyelv egyediségéről, unikalitásáról. És én azt gondolom, hogy ezekre úgy tekintünk, mint kivétel, de tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyon sok állatfajt nem ismerjük. Én például egy bizonyos madárfajjal dolgozom már 15 éve, és még kijelentettem, hogy halvány lövésem nincsen, hogy ők miről beszélnek, vagy miről kommunikálnak, mert annyira komplex kommunikációs rendszerük van, hogy elsődlegesen az a mi feladatunk, hogy ezeket a rendszereket megismerjük, és ne vakon jelentsük ki azt, hogy az állatoknak nincsen semmiféle nyelvre emlékeztető kommunikációs rendszere. És hogy ezt szemléletessé tegyem, én hoztam egy videót, ami nem a énekről szól, hanem egy viselkedésről, illetve az állatoknak, illetve a madaraknak azon képességéről, hogy mennyire képesek elvont gondolkodásra. Tehát ha megnézzük ezt az új kaledon varjúfajt, és az következő kísérletben egy olyan helyzet elé állítjuk, amikor egy igen kihívó probléma elé állítjuk az egyedet, itt történetesen 0-7-esnek hívják a jószágot. Itt arról van szó, nem tudom, ismerik-e a szabaduló szobákat, amik most nagyon nagy népszerűségnek örvendenek Budapesten, turisták nagyon szeretik. Arról van szó, hogy az ember bezárnak egy szobába, van egy órája körülbelül, és bizonyos környezetben, ebben a környezetben bizonyos problémákat kell megoldani, és az a lényege, hogy az egy óra végére meg kell találni a kulcsot ahhoz, hogy kinyisson az ember. Itt a szituáció hasonló, itt az állatnak, itt a jobbban, bal alsó sarokban lévő helyen van a táplálék elrejtve, ahhoz, hogy ő ehhez hozzáférjen, egy igen bonyolult rendszert kell megmondania. Hát talán legjobb, ha ezt meg is mutatom. Az alámondás angolul lesz, remélem ez nem okoz problémát, de maga a videó igen szemléletes szerintem, hogy egy állat hogyan képes egy ilyen problémát megoldani.
8 separate stages that must be completed in a specific order if the puzzle is to be solved. And if the bird succeeds, it'll be a world first. He takes time to have a look and then starts with the short stick. Stage 1. He finds it's too short to reach the food. He then sets off to get the first stone. But he drops it. And another. He seems to be stuck. But then, something seems to click. He deploys the first stone. Then another. Got it. The eighth and final stage. Success. 8 individual stages of one complex puzzle completed.
Itt hangsúlyozni szerettem volna, az állatok azért elég sok mindenre képesek, amiről gyakorlatilag nincs jelenleg információ. De mi feladatunk azt, hogy ezeket a jelenségeket leírjuk és megértsük. És az egyik ilyen dolog, ami számomra egy igen érdekes jelenség, illetve egy fontos probléma, az, hogy miért alakul ki a madaraknál egy olyan kommunikációs rendszer, ami óriási nagy változatosságot eredményez. Itt akár, hát itt sajnos nem tudom lejátszani a hangokat, de itt azért szemléltetni szeretném, hogy a különböző fajok mennyire különböző hangokkal, illetve énekekkel kommunikálnak egymással, és hangsúlyoznám, hogy itt nem csak fajok közötti különbségekről van szó, hanem fajon belüli, tehát egyedek között is nagyfokú változékonyságról beszélhetünk, hogy ezeknek mi a funkciója, ezek miért alakulnak ki, ez továbbra is egy megoldatlan kérdés. És hogy összehasonlításként hagyjam itt sem meg, hogy körülbelül 4000 énekesfaj ismeretes, és ez nagyjából ugyanannyi, mint illetve nagyságrendben közel azonos az ismert nyelvek számára. Miért érdekes akár egy nyelvész, akár egy evolúcióbiológus számára, hogy megértsük az állati kommunikáció alapjait? Egyrészt, hogyha esetleg bármiféle hasonlóságot tudunk megfigyelni, akár az emberi nyelv, vagy egy adott faj, állatfaj kommunikáció között, akkor esetleg nyelvtani, vagy nyelvészetben használt módszereket, megközelítéseket tudunk használni, amivel esetleg információt tudunk kapni az adott faj kommunikációs rendszeréről. Más oldalról megközelítve, hogyha sikerül esetleg olyan bizonyítékokat szereznünk, hogy bizonyos állatok az emberi nyelvben megfigyelhető mechanizmusokat használva kommunikálnak egymással, akkor az esetleg felvethet problémákat az emberi nyelv egyediségével kapcsolatban. Ami még itt fontos lehet, hogy szerintem az egy általános probléma, hogyha bármilyen emberi tulajdonságot tanulmányozunk, hogy azt mindig egy szubjektív oldalról közelítjük meg, és nem tudjuk leválasztani azokat a zavaró tényezőket, amik a bizonyos történelmi vagy szocio-ökológiai hatásokból fakad, ezért sokszor nehéz az ilyen humán rendszereket vizsgálni. Nagyon sok, mint említettem, dolgoztam maláriával, és ott is az egyik probléma az, hogyha malária evolúciót akarjuk megérteni, akkor sokszor, ha az emberekre fókuszálunk, akkor nem tudjuk leválasztani azt, hogy gyakorlatilag mi az, ami ténylegesen a gazda-parazita versenyből fakad, és mi az, ami csak az ember szocio-ökológiai környezetében történő hatásokra reflektál. Tehát így módon, hogyha egy állati modellt tudnánk találni, akkor sok mechanizmus így letisztultabban lenne vizsgálható. Miért lehet érdekes a madárének? Mielőtt erre rátérnék, gyorsan felvázolnám, hogy egy kis alapanyagot szeretnék szolgáltatni ahhoz, hogy megértsük, hogy miért énekelnek a madarak. Ehhez a rövid megértése szeretném a klasszikus Tinbergeni úton követni. Először a mechanizmus, egyedfejlődés és funkció, illetve törzsfejlődés vonalán át kívánnék a kérdésre válaszolni. Hát hogyan énekelnek a madarak? Hogyha anatómiai vonatkozását nézzük a madáréneknek, akkor azt találjuk, hogy teljesen más a hangképzése a madaraknak, mint az embernél. Itt nem a felső légutakban a GG-ben történik a hangképzés, hanem a két főhőgő elágazásában, az úgynevezett syrinxben képzik a madarak a hangokat. Itt több membrán található. Amitől érdekes a történet, az, hogy mivel a két főhőgő találkozásánál két független membrán segítségével történik a hangképzés, az állatok nagyon finoman tudnak játszani, hogy melyik oldalról képezik a hangokat, és ezért képesek nagyon komplex vokális struktúrák létrehozására, ami abból fakad, hogy a bizonyos struktúrák az egyik oldalon képződnek, mint másik struktúrák a másik oldalon. Hát itt lejátszanék egy légkapótól egy éneket. És ha megnézzük itt a spektrográfiai képét ugyanennek az éneknek, akkor azt látjuk, hogy a különböző hangok sokszor összetett struktúrákból állnak, és az alsó-felső része ezeknek a hangoknak gyakorlatilag más szilinc eltérő oldalában képződnek. Tehát az üzenet ezen az ábrán az, hogy a hangképzés teljesen máshogy történik a madaraknál, mint az embernél. És gyakorlatilag ugyanezt tudom elmondani arról, hogy az agyban hogyan történik a madárhangoknak, illetve a madáréneknek a kontrollálása. Hát itt azért vannak analóg struktúrák, de a madárének specifikus agyi magokban, illetve specifikus agyi magok irányítása alatt állnak, amik az embernél jó részt nem is ismeretesek. Érdekesség, hogy ezek a magvak szezonális mintázatot mutatnak, abból a szempontból, hogy a madár kifejezetten a szaporodási időszakban énekel. A szaporodási időszakon kívül nem használja az éneket, és ennek megfelelően ezek az agyi magvak méretükben lezsugorodnak. És ez azért érdekes, mert ez egy neurodegenerációs folyamat, de tavasszal, amikor megint szaporodnak, akkor ezek a neuronok újra képződnek. Tehát itt írták először ezt a mechanizmus, hogy ebben a madárének agyi rendszerében, hogy a neuronok képesek helyben újra képződni. A másik érdekes dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy ezeknek az agyi magoknak a mérete, illetve a bennük található neuronok száma, az összefüggésben van az ének komplexitásával. Tehát, hogyha egy adott egyet vagy faj mintét szinten érvényes, sokkal több elemet, spektrográfiai megkülönböztető elemet használ az énekében, sokkal nagyobb kontrollra van szüksége, sokkal nagyobbak ezek az agyi struktúrák. Tehát ez azt jelezheti, hogy az ének komplexitásának növekedésével rengeteg információ kell, hogy a madár tárolja. Akkor az egyedfejlődés, ami szintén egy érdekes és egy nagyon specifikus történet. Ami a lényeg itt az az, hogy a madár minden faj különbözik, erről is nagyon keveset tudunk, csak néhány mintafaj van, de valahol is elmondhatjuk, hogy mindegyik faj teljesen más mintázatot követ. Ami általánosan jellemző, hogy az én madarak az ének egy bizonyos részét öröklik, egy másik részét pedig tanulják. És a tanulás az már nagyon hamar, gyakorlatilag a kikerés után elindulhat, ha még az apa például énekel. Ilyenkor van egy fázis, amikor a fióka egyelőre csak hallgat, egy idő után már elkezd énekelni, próbálja imitálni a hallott hangot, és később átesik az ének egy ilyen kristályosodási folyamaton, amikor letisztul, és végül egy éves korára képes már egy letisztult, egy megtanult éneket produkálni. És itt például, ha megnézzük a baloldali oszlopban, két különböző mintát játszunk le a kikelő fiókáknak, a különböző fázisokban ezt próbálja a madár imitálni, és csak egy éves korára képes ezt tökéletesen reprodukálni. Tehát itt maga a folyamata, a kristályosodás folyamata látható. Hát mi, amit találtunk, az az, hogy ez egy viszonylag hosszan elnyúló folyamat is lehet, tehát ez nem feltétlenül záródik le egy éves korban. Itt az örvös légkapunál azt találtuk, hogy gyakorlatilag az állat egész élete során növeli a repertoár méretét, egyre több új elemet vesz be. A következő probléma az a funkció, tehát miért énekelnek a madarak. A madarak, mint említettem, többnyire a szaporodás során énekelnek. Legfontosabb funkciója az, hogy pár találjanak maguknak. A madárének minősége jelezheti az ő tulajdonságaikat is. Ez fontos lehet a párválasztott tojóknak, de ugyanúgy fontos lehet más teritoriális hímekkel való kommunikáció során, amikor ezek próbálják felmérni, hogy mi annak az esélye, hogyha én valamiféle konfliktusba keverenek egy másik hímmel, hogy abból én győztesen vagy vesztesen kerülök ki. Tehát két csatornája van tulajdonképpen a kommunikációnak, egyik egy ivaron közötti választásban betöltött szerep, és egy ivaron belüli, amikor a teritoriumokat folytatott harcban használatos ez a modern nyelv. És még elérkeztem az evolúció problémájához, és még egyszer hangsúlyozom, hogy azért érdekes evolúciósan is megközelíteni a problémát, mert amint láttuk, a madárének teljesen máshogy működő, máshogy kialakult rendszer, tehát abszolút nem tekinthető egy homológ rendszernek az emberi nyelven. De miért van az, hogy egy teljesen független, gyakorlatilag régen elvált taxonomiai csoportban is kialakul egy bonyolult kommunikációs rendszer. Mik azok az evolúciós, szelekciós mechanizmusok, amik ebben szerepet játszhatnak? Hát a Szabolcstól kölcsönöztem egy ilyet, amiben található egy sor olyan mechanizmus, ami az emberi nyelv, evolúciós mechanizmus, ami az emberi nyelv kialakulására felelőssé tehető. Itt a madarakkal kapcsolatban mindenképpen, mivel a funkciója az gyakorlatilag a párválasztásra, illetve a szaporodásra korlátozódik, itt mindenképpen a szexuális szelekció mechanizmusát hangsúlyozni. Tehát például, hogyha fajon belül mintázatokat elemzünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy azok az egyedek, hogy egy adott énekparamétert, jelen esetben az énekhosszat vizsgáljuk, azok az egyedek, amelyek hosszabb strófákat énekelnek, gyorsabban állnak párba, tehát nagyobb szaporodási sikert érhetnek el. Vagy a problémát megközelíthetjük playback vizsgálattal, amikor különböző típusú énekeket játszunk le a különböző tojóknak, és megnézzük, hogy ő gyakorlatilag kit választanak. Effektíven meg tudjuk kérdezni a magadatot, hogy ők melyik éneket preferálják. Tehát ez fajon belül lehetne egy bizonyítéka annak, hogy a szexuális szelekció egy fontos mechanizmus, ami oda vezethet, hogy az ének elég komplexé válik a magadatban. Egy másik megközelítés lehet, amikor nem fajon belül, hanem a fajok közötti mintázatot próbáljuk megérteni, illetve elemezni. Ugye az nyelvvel ellentétben elmondhatjuk, hogy nem egy fajról beszélünk, hanem gyakorlatilag 4000 faj képes valamilyen szinten éneket produkálni. Tehát itt van értelme a fajok közötti összehasonlításokat tenni, olyan szinten vizsgálni, hogy miért van az egyik faj, miért alakult ki az egyik fajnál komplexebb, másik fajnál kevésbé komplex ének. A háttérben húzódó evolúciós tényezők, amik szintén kapcsolhatók a szexuális selekció, az egyik ilyen lehet a vándorlás. A vándorlás során ugye a madarak hosszú utat kell, hogy megtegyenek, és amikor megérkeznek a költőterületre, akkor intenzíven harcolnak a hímek egymással a jó teritoriumokért. Egy ilyen helyzetben sokkal kiélezettebb a verseny, és ilyen helyzetben megnő a fajok, az ivarokon belüli kommunikációnak a szerepe. Tehát ha összehasonlítást teszünk a vándorló és nem vándorló fajok között, akkor azt találjuk, hogy a vándorló fajoknak éppen ezért általában sokkal gazdagabb és színesebb életem van. De ugyanígy, ami szintén kapcsolatban hozható a komplexitással, az a poligínel meglétet, azok a fajok, ahol a hímek több nőstényel is párosodnak, tehát kiélezett az ivarok közti kommunikáció szerepe, ott sokkal színesebb éneket találunk, mint a monogám fajoknál. Ezt azt hiszem átugrom, amit viszont szeretnék diszkutálni, hogy amit erről ez idáig beszéltünk szexuális szelekció címszó alatt, az emberekkel is, meg jelen kontextusban is, arra gondolt, a szociális szinten történő szelekcióról beszéltünk, amikor a nőstények partnert választanak maguknak, akikkel közösen gondoznak majd utóban. A madaraknál a genetikai módszerek terjedésével a 90-es évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok monogám kapcsolatokban él, ez genetikai szinten korán sem van így. azt tapasztaltuk, vagy tapasztalták sok, nagyon sok fajnál, hogy nagyon gyakori a páron kívüli párosulat, illetve, ami azt jelenti, hogy vannak kialakulnak szociális párok, de az utódok egy része nem attól az apától származik, hogy ők gondolnak. És emögé, mivel ez egy elég elterjedt jelenség, kialakult egy elmélet, ami ezt a szexuális szelekción belül működik, egy úgynevezett spermin versengés, ami már a szociális tényezők hatása után alakul ki, tehát amikor már kialakulnak a maradottan a párok, azután még egy intenzív versengés megmarad. Ja, szintén, mint az a szociális viszonyoknál egy érdekelentét van, a hímek ugye minél több nőstényel próbálnak párosodni, tehát több utódra szeretni, a nőstények pedig minél több jobb minőségű hímtől valamiféle géneket, például parazita-rezisztens géneket szerezni, így módon éri meg nekik félrelépni. És hangsúlyoznám, hogy ez a spermium versengés ez nem csak madaraknál ismert, hanem meglepő módon az embernél is. És a nyelv evolúcióval valamikor foglalkoztunk, akkor többnyire mi a szociális szinten működő szelekcióról beszéltünk, de én azt gondolom, hogy a spermium versengés, ami az embernek történik, az is egy igen fontos húzó tényező, ugyanis például az emberi megfigyeltő spermium versengés okozza azt, hogy például a nőknek a betérése az egy rejtett folyamat, éppen azért, mert ezáltal bizonytalanságra tudja tartani a hímet, és ez ennek egy fontos szerepe van ebben a spermium versengésben. Tehát, hogyha már ilyen komplex anatómiai változások kialakulnak, akkor miért nem lehet az, hogy akár ilyen mechanizmusokban esetleg valamiféleképpen a nyelvnek is szerepe lehet. De én erre nem szeretnék ilyen messzire menni, egyelőre a madaraknál mit tudunk magáról a spermium versengésről, miért fontos ez a modelljének kialakulásánál. Ha megfigyeljük, itt a jobb oldalon, ha összevetjük, hogy mikor énekelnek a madarak legintenzívebben, mint említettem, ez általában a szaporodási időszakban történik, és ha azon belül is megnézzük, ugye itt a madaraknál jellemzően először van egy párbaállási szakasz, utána fészekrakás, amikor elkezdik gyakorlatilag a megtermékenyítés történik, illetve a tojásrakás. Maga a megtermékenyítés az úgy történik, hogy a párválasztás után történnek a párosodások, ilyenkor érik a madaraknál, és van gyakorlatilag egy pár nap, amíg a nőstény fertilis a spermiumok befogadására képes. És ez egy nagyon rövid időszak, ez gyakorlatilag a tojásrakás időszakára korlátozódik, és ha megnézzük, a legtöbb fajnál, itt is vannak kivételek, nagyon sok fajnál azt tapasztaljuk, hogy a hímek akkor énekelnek főleg, amikor az ő partnerük, amikor a tojók fertilisek, tehát megtermékenyíthető fázisban vannak. És ebből kiindulva született ez a fertility announcement elképzelés, ami azt javasolja, hogy a madárinek egyik fő szerepe lenne az, hogy ebben a periódusban, amikor a nőstények fertilisek, akkor van szükség arra, hogy a hímek megmutassák, hogy mit tudnak, mert akkor dől el, hogy a tojók kivel párosodnak, illetve akkor dől el, hogy ki az a esetlegesen jobb minőségű hím, akinek a tojóját esetleg nem éri meg becserkészni. Ennek bizonyítására született egy-két érdekes eredmény. Itt gyakorlatilag a genetikai alapokon történő apaságvizsgálatokat végeztek madaraknál, megnézték különböző fészkekben, hogy milyen az utódoknak a genetikai hovatartozása. És hogyha itt a barna füzikénél kapcsolat füzikénél megfigyelt mintázatokat nézzük, itt konkrétan egy adott ének paramétert vizsgáltak, ami itt fontos az, hogy ugyanazokat az ének elemeket két egyet teljesen másképp, más intenzitással tud produkálni, és ezek leírhatók különböző módszerekkel. És azt találták, hogy azok az egyedek, amik sokkal kiegyenlítettebb amplitudóval tudják ezeket az elemeket produkálni, azok sokkal nagyobb valószínűséggel őrzik meg apaságukat, illetve más fészkekben is képesek extra páron kívüli utódokat szerezni. A másik történet egy hasonlót, egy másik ének komponenst vizsgáltak, az eredmény ugyanaz, tehát azok a egyedek, amelyek bizonyos ének tulajdonságokra bírnak, nagyobb valószínűséggel voltak képesek paternitást, apaságot mérni saját, illetve más fészkekben is. Minden idáig semmi újat nem mondtam, tehát idáig még semmit nem teszi a madáréneket az emberi nyelvvel hasonlóvá, ugyanis az eddigi kommunikációs rendszereket a szexuális szelekció az gyakorlatilag szignálokkal operál. Többféle szignált írtak, itt kettőt emelnék ki, tehát léteznek indexszignálok, amikor itt a tigris például egy bizonyos magasságban képes a karmával vonalakat húzni, és ez egyértelműen mutatja, hogy az ő testméretét. Tehát a kis tigris nem tud magasra vonalakat húzni. A másik típusú szignálok, a handicap szignálok, azok a szignálok, amelyek valamiféle költségekkel terheltek, ugyanis ilyen extrém módon színezett vagy bármilyen tulajdonsággal bíró egyedek, ezeknek már gyakorlatilag a túlélését veszélyezteti ez a borzasztó nagy mintázat. Tehát csak nyilvánvalóan azok az egyedek lesznek képesek ilyen nagy falokdíszeket magukon hordozni, akiknek valamilyen nagyon előnyös, jó tulajdonságaik vannak. Hát ez az embereknél ugyanígy érvényes, nálunk is ugye azok képesek bizonyos szignálokat produkálni, akiknek valami extra jó képességeik vannak. A madárénekben mik ezek a szignálok, tehát már mutattam ilyen képeket, ez gyakorlatilag a nyers felvételekből, ilyen spektrográfiai elemzésekkel készíthető. Ezeken különböző paramétereket tudunk definiálni, lemérhetjük, hogy milyen hosszú az ének, milyen a frekvencia tartomány, megszámolhatjuk, hogy hány szilabusból épülnek föl, de ezeket kategorizálhatjuk és leszámolhatjuk, hogy mekkora az adott egy-egy repertoár mérete, és ezt használhatjuk mondjuk az ének komplexitásának mérésére. És így maga rengeteg szignált tudunk definiálni a madárénekben, de itt mondom, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy itt gyakorlatilag semmi olyan nem történik, ami a nyelvi számára érdekes lehet. Mi lehet érdekes? És ehhez szeretnék végezetül, már 40 perc után rátérni az előadásom lényegére. A Vörös Légykapon elkezdtük egy kicsit másképp megközelíteni a problémát, néhány képet mutatnék a fajról, tehát egy vándorló, odaköltő énekes fajról van szó, a fekete-fehér az a hím, a barnás a tojó, és itt is a hím megérkezésekor igen intenzíven énekel, ami gyakorlatilag a tojásokás kezdetére oda is van. Az éneket, ezt is már játszottam, így néz ki, lejátszom még egyszer, ugyanennek a spektrográfiai megfelelő képet láthatjuk az ábrán. És mi az, amit mi csinálunk, mi az, ami egy kicsit talán újdonság lehet és elvezet oda, ami talán egy nyelvésznek is érdekes lehet. Mi elkezdtük a légykapó énekét kategorizálni, egy olyan könyvtárrendszer kiépíteni, bizonyos fizikai, tehát ezeken a spektrográfokon mérhető tulajdonságokkal kategóriákat hoztunk létre. Tehát lemértük a különböző egységeknek 30, tehát a frekvencia kontúrnak 30 pontját, és ezáltal a kategóriákat definiáltunk. Mik ezek a kategóriák? Tehát itt van megint a spektrográfia képe a légykapó ének, itt három éneket látunk, ezeket így először így kivágjuk, és hogyha nyelvészetből, vagy nyelvprogram honológiákat keresni, akkor mondjuk azt, hogy ezek szavak vagy mondatok. Itt bizonytalan vagyok a terminusokkal, de a lényeg, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy egy bizonyos fajta hierarchikus rendeződés figyelhető meg. Tehát először vannak ezek az énekek, azon belül azonosíthatók a kisebb struktúrák, amiket hát leginkább szilabusoknak hívnak az irodalomban, de ennek gyanítom, hogy semmi köze, hát ezeket mind magyarászok definiálták, nem nyelvészek, de mégis ezt terjedte, hogy ezek szilabusok. Tehát mi azt csináljuk, hogy a fizikai paraméterek jelen felhasználásával ezeket a szilabusokat megkülönböztetjük, kategorizáljuk, és oly módon, hogy minden egyednél ugyanaz az univerzális könyvtárrendszer használatos, tehát itt az A jelű, például A jelű szilabus az hangtanilag az ugyanazt a struktúrát jelenti minden egyednél. Tehát ha például ezzel a kódrendszerrel dolgozunk, itt van egy egyed, és szépen ezeket a kategóriákat használva gyakorlatilag lekottázhatjuk az ő az adott egyed által ismert, illetve produkált szilabusokat, illetve ilyen szekvenciákhoz juthatunk, ami struktúrált olyan szempontból, hogy ezek a szilabusok gyakorlatilag énekekbe rendeződnek. Ha megnézzünk más egyedeket, akkor szintén megfigyelhető hasonló rendeződés, ami a lényeg, hogy vannak olyan szilabusok, amik az egyedek között átfednek, de vannak olyanok, amik nem fednek át. A végeredmény az, hogy minden egyed gyakorlatilag már egy-két pár ének elemzésével gyakorlatilag egyed szinten elkülönthető, tehát nincs két olyan egyed, ami ugyanúgy énekel. Mit csinálunk ezzel az adatbázissal? Tehát csak néhány jellemzőt, ezek 99 óta fölvállnak rendelkezésre. Csapatommal elkezdtük feldolgozni, több száz egyet, több ezer ének elemzését végeztük el, és jelen esetben majdnem 400 kategóriát tudunk elkülönteni. Ugyanezekről a madarakról nagyon sok információnk van, tehát folyamatosan követjük az ő szaporodási ciklusokat, és rengeteg információnk van ezekről a madarakról. Mik azok az új kérdések, amikre válaszokat próbálunk keresni ezzel az adatbázissal? Hát itt a kulturális evolúció alatt kérdéseire fókuszálunk, és ezzel a modellel szeretnénk valamiféle kulturális evolúciós modellt létrehozni, és az alábbi kérdéscsoportokban információkat gyűjteni. Hát mi a legfontosabb ebben a sorozatban? Egyik az, hogy bebizonyítsuk a tanulás jelenségét, ugyanis ez még egy hiányzó láncem a történetben, hogy nem tudjuk, hogy mik az adott fajnál, tehát beszéltem, hogy általánosságból mik a lehetséges mechanizmusok, de hogy ezek fajok között is különbséget mutatnak. Hát itt nem tudjuk, hogy a madárének különböző elemei az adott fajnál milyen mértékben öröklődtek genetikailag, és milyen mértékben képesek az egyedek másolni hallás után különböző énekelemeket. És erre szeretnénk egy ilyen playback vizsgálatot tervezni, amikor lejátszott énekek segítségével nem tudjuk követni, mennyit képesek az egyedek egymástól tanulni. Ami egy fontos megközelítési módszer és nagy segítséget nyújt számunkra, az, hogy az egyedeket az univerzális szilabus könyvtár segítségére egy ilyen hierarchikus osztályozásnak tudjuk alávetni, és így módon itt az egyes ágak az gyakorlatilag egyes egyedeket jelentenek, és egy ilyen statisztikai osztályozással viszonyokat tudunk felvázolni. Azok az egyedek, amelyek ezeken a fákon, ezekről a hierarchikus fákon közel helyezkednek el, azok az egyedek elég sok közös szilabust használnak. Tehát itt van például két adott egyet, itt van két másik adott egyet. Ezek a felső majdnem 20 szilabus panaszkozkodnak az alsó 10-ben, de hogyha a két csoportot próbáljuk összehasonlítani, akkor csak 3 közös szilabus találunk. Tehát ez a hierarchikus osztályozásnak az értelme. Miért fontos ez? Például nagyon fontos lehet ez a térbeli és időbeli mintázatok megértésében. Ugye, hogyha az állatok egymástól tanulnak, akkor tudunk egy olyan predikciót megfogalmazni, hogy a tanulás során az egymáshoz közel költő egyedek sokkal nagyobb valószínűséggel vesznek át egymástól szilabusokat, mint az egymástól távol költő. De ezt ugyanígy megközelíthetjük időben is. És gyakorlatilag itt, amit látunk, ez a költőterületeknek az elhelyezkedése. Hát itt több telepen dolgozunk, ezek egymástól pár száz métertől pár kilométer távolságban helyezkednek el, és hogyha egy ilyen hierarchikus megközelítést alkalmazunk, akkor például azt látjuk, hogy azok az egyedek, amelyek egymáshoz közel költenek, azok sokkal inkább hasonló énekkel bírnak, mint azok, akik egymástól távol költenek. Tehát ez valamiféle dialektus jelenlétére utalhat. Egy másik jelenség, ami hasonló lehet az emberi nyelven, ugyanígy ismeretes, leírták, ha tudomásom szerint, az, hogy az emberi csoportosulásokban is vannak ilyen elkülönülő egységek, amelyek bizonyos szavakat sokkal gyakrabban használnak, mint egy másik távolabbi egység. Tehát itt jelentkezik már egy analógia, ami az emberi nyelvvel kapcsolható. Amint gondoltam, ugyanígy elemezhetjük az időbeli mintázatokat, itt is azt tapasztaljuk lényegében, hogy a két egymás követő évben az énekek hasonlóbbak, mint a nem egymás követő énekek évek összehasonlítása során kapnánk. Ezt átugrom. A másolás előnyei mik lehetnek? Tehát gyakorlatilag itt már azzal foglalkozunk, hogy mi lehet az egyes szilabusok mögötti jelentéstartalom. Hát elsősorban például kereshetjük, ugye mivel a párválasztásban használatosak az énekek, megvizsgálhatjuk, hogy ez a hierarchikus rendeződés hogyan kapcsolható össze a párbanállással. És itt például azt látjuk, hogy azok az egyedek, amelyek adott szilabusokat osztják meg egymással, azok gyorsabban állnak párban, mint más egyedek, akik más szilabus részlettel énekelnek. És ami már egy kicsit érdekesebb lehet, illetve az emberi nyelvből is tudnék analógiákat hozni. Mi is megfigyeltük azt, ami az emberi nyelvben is megfigyelhető, hogy vannak ritka és gyakori szilabusok. Tehát vannak olyan szilabusok, amelyek kis mennyiségben, amelyeket gyakorlatilag minden egyet használ, és van sok olyan szilabus, amelyet vagy egy, vagy csak néhány pár egyet használ, nagyon ritkán. A szilabusoknak fizikai paraméterével, ezeknek a gyakorisági, előfordulási gyakorisággal semmi kapcsolata nincsen. Tehát érdekes lenne feltenni olyan kérdéseket, hogy mi alakítja ki ezeket a gyakorisággal megmutatkozó különbségeket. Ugye az emberi nyelvben is megfigyelhető az, hogy bizonyos szavakat elég gyakran használunk, más szavakat nem. Ritkában ezeknek lehet grammatikai oka vagy szemantikai oka, hasonló kérdéseket esetleg a madárénekben is meg lehet fogalmazni. Tehát ha valami grammatikai magyarázat húzódik a megfigyelés mögött, akkor azt várjuk, hogy valamiféle kényszerek működnek a nyelvben, a madarak énekében, amik megszabják ezeket a szilabusoknak az előfordulását. Ha meg valami jelentéstani különbség van az egyes szilabusok mögött, akkor a szilabusok mögött valami információ tartalmat kell feltételezni. A szavak gyakoriságával kapcsolatban szeretnék bemutatni ezt az érdekes minikát, hogy úgy, ahogy ennek a szavak az emberi nyelven jelentkező előfordulási gyakoriság különbségeknek milyen evolúciós következménye lehet. Itt ez a tanulmány azt mutatta ki mély nyelven is, hogy azok a szavak, amelyeket ritkán használunk, azok sokkal gyorsabban eltűnnek a nyelvből. Tehát itt már emberi nyelven megfigyelhető evolúciós jelenségben találkozhatunk. Teljesen analóg problémák vizsgálhatók a madárjában is. Nyelvújítás. A madárének is, tehát láttuk azt, hogy időben változékony mintázatokat figyelhetünk meg, ami az, tehát nem ugyanaz az információ másolódik generációról generációba, hanem a madárének változik. Tehát vannak új elemek, amik mindig beépülnek a madárénekbe, és ez történhet egyszerűen új szilabusok, új struktúrák felvételével, de vagy történhet bizonyos halmozódó másolási hibákon keresztül, amikor a másolás során bizonyos hibák halmozódnak föl, és több generáción túl ezek a halmozódó hibák új szilabusokhoz vezetnek. Miért érdekesek ezek a másolási dinamikák? Hát szintén találtam nyelv dinamikájá leíró vizsgálatokat, amikor ez a hölgy, illetve az ő munkacsoportja azt vizsgálta, hogy a különböző ilyen internetes blogokon a különböző nyelvek hogyan változnak, illetve a különböző szavak előfordulási gyakorisága hogyan változik az időben. És igen érdekes mintázatokat találtak. Ezek többnyire azzal hozhatók összefüggésbe, hogy a nyelvek mögött mindig van valami specifikus jelentéstartalom. És azok a szavak, amelyeket éppen használunk, amiről éppen beszélünk, ami aktuálisan fontos, azokat sokkal gyakrabban használjuk, mint azok a szavak, amelyekről éppen nem beszélünk. És ez, hogy milyen gyakran használunk egyes szavakat, hogyan ismétlődnek ezek, ez így rövid távon egy szelekciós folyamatot reprezentálnak, ugyanis, hogyha valamiről aktívan beszélünk, azok a szavak gyakran ismétlődnek, tehát ezeknek a szavaknak a túlélése, vagy rátermettsége nagyobb lesz, mint azoknak a szavaknak, amelyekről nem beszélünk. Hasonlóképpen gondolkozhatunk a madárénekről, és mi a dinamizmusa a különböző szilabusoknak így az időben, esetleg ennek is lehet valami jelentéstani vonzata, tehát össze tudjuk vetni az ilyen dinamikák szavakra jellemző, szavak előfordulási dinamikáját leíró modelleket, össze tudjuk vetni a madárénekben megmutatkozó dinamikákkal és hasonlóságokat, illetve különbségeket fedezhetünk fel. Itt alul, amit látunk, az egy elég nehézkes fordítás, de arról van szó, hogy a statisztikusan úgy tudjuk megközelíteni a problémát, hogy a szavakat, amiket használunk, az bedobáljuk egy nagy kalapba, és minden nap kihúzunk egy szót, és hogyha az adott szóval találkozunk, akkor húzunk egy strigulát, hogyha nem, akkor nem húzunk semmit. És hogyha ezt elvégezzük, akkor a felső gyakorlatilag random mintázatot kapjuk. Hogyha viszont, és ezt összevetjük azzal, amit valójában megfigyelünk, tehát hogy gyakorlatilag az élő nyelven hányszor találkozunk bizonyos szavakkal, akkor többnyire az alsó struktúrákat kapjuk. Bizonyos szavakat bizonyos időben sokkal gyakrabban használunk, más időben meg sokkal ritkábban. És ezek pontosan a jelentéstannal kapcsolhatók össze. Azok a szavak, amikről éppen beszélünk, azoknak nagyobb a túlélése, akkor is tapasztaljuk ezt az aggregált eloszlást. Ugyanezeket meg tudjuk nézni a madárjelekben is, megnézni, hogy az egyes szilabusoknak milyen agregáltságot mutatni. Ezt azt hiszem átugrom, mert elég komplex, és inkább a történet második részére fókuszálnék röviden. Ugye idáig modellénekről próbáltam beszélni, azt, hogy egy bizony elég rövid időskálán, szilabusok szintjén, vagy ha tetszik, szavak szintjén, hogyan változik a nyelv. Egy másik evolúciológus számára érdekes probléma, ami a nyelveket felé terelhető az érdeklődés, az evolúció mechanizmusa hosszú távon. Tehát mi az evolúcióról ilyen törzsfák szintjén gondolkodunk, mindenki mindenkivel kapcsolatban van, és egy közös őshoz eredezthető vissza a származás. Az emberi nyelveket is szokták hasonló fákkal leírni. Statisztikai értelemben ezek a fák tulajdonképpen hierarchikus osztályozásnak, valamilyen tulajdonság alapján egy hierarchikus osztályozásnak tekinthető. A nagy kérdés, illetve szerintem itt van a kutya elásva, az, hogy ezeket a hierarchikus struktúrákat mennyire párosítsuk, illetve azonosítsuk evolúciós mechanizmusokkal. Tehát gyakorlatilag a kapott fák mennyire reprezentálják a nyelvnek az evolúcióját. Erről szeretnék néhány gondolatot elhinteni. Filogenetika az gyakorlatilag a fajok evolúciós kapcsolat rendszerének feltérképezésével foglalkozik. Van egy halmazunk, bizonyos taxonokkal pakolhatunk ebbe a halmazba, és a feladatunk az, hogy az ő valamilyen tulajdonság alapján, hát itt főleg legújabb módon valamilyen genetikai tulajdonság alapján, az ő rokonságukat feltérképezik, és ez alapján egy hierarchikus kapcsolatrendszert próbáljunk kreálni. Az összehasonlott a nyelvészet hasonló problémával foglalkozik, van egy halmazunk, a nyelvek halmaza, valamilyen módszerrel próbáljuk a nyelveket hierarchikusan osztályozni. Itt még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt kizárólag statisztikai megközelítésről beszélek, tehát itt messze nem szeretném azt mondani, hogy ezáltal mi a nyelvek történelmi kapcsolatát leírjuk. A lényeg az, hogy bármilyen tulajdonságban fókuszálunk, ez a feladat elvégezhető. Az általános megközelítés emögött úgy történik, hogy van valamilyen, tök mindegy, hogy milyen tulajdonságunk, itt legyen most egy genetikai információ, különböző géneknek a szekvenciái, ezekből bizonyos módszerekkel, hasonlósági mátrixot gyárthatók, és ebből juthatunk el a törzsfák, a fajok törzsfájához. A nyelvben hasonló megközelítéssel dolgozhatunk, valamiféleképpen a nyelveket valamilyen tulajdonság alapján összehasonlíthatjuk, és ilyen mátrixokat tudunk generálni, amiből egy bizonyos fát tudunk képezni. Gondolom ez ismerte az egyik megközelítési mód, tehát mik azok a bélyegek, ami alapján a nyelveket lehet csoportosítani. Hát az egyik elterjedt megközelítési mód az ilyen kognát osztályok definiálása. Tehát például különböző morfológia alapon, különböző nyelvekben hasonló alapú szavakat keresünk, és több ilyen, tehát itt néhány példát, nem tudom mennyire látszik, a hasonló hangalakra visszavezető szavakat keresünk, és ezek, hogyha egyeznek, akkor a két nyelv hasonlónak tekintjük. És ha több ilyen összehasonlítást végzünk, akkor ezeket felhasználhatjuk ilyen statisztikai megközelítésben, hierarchikus rendszerek gyártására. Hát a nagy kérdés az, hogy ezek a törzsfák, amiket itt a nyelvekre kapunk, mennyire feleltethetők meg az evolúciós történelmi háttérrel, ami mögött nyelvek, ami a nyelvek mögé húzható. Hát itt ismeretes sok analógia, ami a két Tehát, hogyha a biológia evolúciót és elevolúciót szeretnénk megérteni, és a mind a kettőt ilyen törzsfás segítségével próbáljuk megközelíteni. Amit szeretnék kiragadni, az maga a fajképződés egyik mechanizmus, illetve mechanizmusa, hogy történik a biológiai fajképződés. Tehát létezik nekünk egy kiindulási populáció, és az valamilyen úton, módon, valamilyen reproduktív izolációnak lesz kitéve, tehát megjelenik egy hegység vagy egy folyó, ami elválasztja, ketté választja a kiindulási populációt. Így módon a két populáció teljesen külön utat fog követni, és ezekben a populációkban valamilyen oknál fogva az öröklődés itt is hibával működik, tehát bizonyos mutációk történnek, tehát különböző változatok fognak megjelenni az egyes vonalakban, amik teljesen véletlenül jönnek létre. Nagy részük nem is marad meg, de egy részük megmarad, és pontosan azért, mert bizonyos mutánsok azok nagyobb, valamilyen oknál fogva nagyobb rátermettséggel bírnak, mert például bizonyos ragadozók ellen védettséget jelentenek, vagy bizonyos hőmérsékleti körülmények között jobb szaporodást tesznek lehetővé. Tehát ezekkel hatni fog a szelekció, és ha elég hosszú távon vizsgáljuk, akkor ezek a változatok el fognak terjedni, és ha a történet végén a két populációt összeengedjük, akkor már nem egy homogén, hanem egy heterogén rendszer fognak alkotni, amikor már nem is lesznek képesek szaporodni egymásra. Hogyha a nyelvekre hasonló mechanizmus jellemző, tehát valamilyen úton, módon, hát többnyire történelmi okokra visszavezethetően, valamilyen úton, módon egy nyelvbe beleékezik valamilyen izolációs mechanizmus, a két nyelv, két utat követve fejlődhet tovább, ugyanúgy változatok jelenhetnek meg egymástól függetlenül, és a két különböző szociális helyzetben, tehát itt szociális helyzetről van szó, vagy történelmi helyzetről, ezeknek a akár szavaknak, vagy bármilyen nyelvtani jelenségeknek bizonyos eltérő túlélési lesz, akkor a nyelv egy ilyen fejlődésen megy keresztül, és hogyha hosszú ideig tekintjük, akkor a két külön nyelv alakul ki, ami már nem teljesen új nyelvként jellemezhető. Egy másik dolog, amit szeretném megemlíteni, a vertikális öröklődés problémája. Ugye az evolúció az szigorúan véve vertikális öröklésmenettel appellál, gondolkodik, tehát valamilyen közös özből kiindulva van egy leszármazási vonal, és szigorúan a bélyegek ezen a vonalon keresztül öröklődnek. Az emberi nyelven szokták azt felhozni érvként, hogy az emberi nyelvre nagyon jellemző az, hogy nem csak ilyen vertikális öröklésmenet működik, hanem a nyelvek között óriási kapcsolatok lehetnek, ezáltal a nyelvek horizontálisan is kapcsolatba kerülnek egymással. A mechanizmus egyébként nem idegen az evolúció biológus számára, ugyanis ami ezzel a folyamattal azonosítható, az gyakorlatilag a populáció közti vándorlás folyamata, vagy génáramlás folyamata, ami szintén egy ilyen horizontális öröklődésnek tekinthető. Tehát ez is egy ugyanolyan létező evolúció-biológiai jelenség, beilleszthető a darwini szemléletben, és ilyen filogenetikai módszerekkel, evolúció módszerekkel kezelhető. Ezt kihagyom. És még egy utolsó gondolat, hogy ha elfogadjuk, hogy a törzsfák most legyen, a törzsfák azok leírják mondjuk az emberi nyelv evolúcióját, akkor léteznek statisztikai módszerek, amivel a különböző nyelvtani szabályok kapcsolatai vizsgálhatók ugyanilyen hierarchikus megközelítésben. Tehát itt például létezik egy fa, amit a említett kognátoszabály használatában kaphatunk, és erre, hogyha ráhúzzuk azt, hogy a különböző nyelvekben milyen nyelvtani szabályok működnek bizonyos technikában, akkor észrevehetjük, hogy azonosíthatunk olyan összekapcsolódó mechanizmusokat, amik az adott nyelvnek az evolúcióját jellemezhetünk, illetve leírhatunk. A dolog akkor is működik szerintem, hogyha nem feltétlenül mondjuk azt, hogy a használt fa az leírja az evolúciót. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a különböző nyelvtani vagy akármilyen más tulajdonságok között kapcsolatokat keressünk, és az evolúciós módszerek nagy tárházán rendelkezésre annak érdekében, hogy ezeket a kapcsolatrendszereket megértsük. És azt hiszem, ezen a ponton szeretnék megállni, és hogy a nyitó történethez még adjak egy adalékot. Tehát amikor megtörtént ez az incidens a felvételezés során a faluban, a beszélgetés úgy folytatódott, hogy a falu egy bizonyos részével volt alkalmam leülni a helyi kulturális központban és egy interdisziplináris megbeszélést folytatni, és ennek során egymás véleményét tiszteletben tartva, megértve a másikat, egy nagyon konstruktív beszélgetést tudtunk kezdeményezni, és a következő nap során segítettek nekem új madarakat keresni. És itt igazából én is ezt szeretném kérni, meg hangsúlyozni, hogy igenis én úgy látom, hogy itt a két elég távoli nyelv tudományterület között van nagyon sok kapcsolódási pont, ami esetleg egy érdekes diskurzusra ad lehetőséget, és ezt az alkalmat szeretném megragadni. Ha lenne esetleg valami kérdés, én nagyon örülnék, és remélem, hogy is érdekes megbeszélést tudunk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet!